templomtérkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Somogyország szívében vagyunk, Andocson, amely egy híres búcsújárólhelye az országnak. Szalai Tamás plébános úr lesz a segítségünkre, hogy így a rádió hullámhosszán keresztül is körülnézzünk és ismertessük a szépségeit ennek a templomnak. Kedves plébános úr, egy egész kolostort lakik, úgy látom.
Így van, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ezt a kolostort én 2008 óta lakom, és a püspökséggel közösen, illetve pályázati úton igyekszünk felújítani, hogy minden zarándoknak tulajdonképpen, ha ide ellátogat búcsúra, akkor méltó szálláshelye legyen.
Szent Ferenc téren lakunk, ugye néhány éve Szent Ferenc tér lett. Miért? Igen.
A ferences atyák elhurcolásáról emlékeztünk meg ilyen formán. Itt működtek 1716-tól 1950-ig, de az utolsó ferences plébános utoljára 1986-ban halálozott el, őt Kelemen alánatyának hívták, és ezt a sajnálatos elvitelt tiszteltük meg azzal, hogy mind a teret átneveztük Szabadságtérről Szent Ferenc térre, mint pedig a akkor még önkormányzati működtetésben működő iskolát, általános iskola névben kiegészítettük Szent Ferenc iskola nevére.
Ez a kegyhely csodaszép. Nem is tudom, hát talán a szentéllyel kezdjük, amelyet a legenda, a hagyomány szerint angyalok hoztak Kalocsáról, de aztán egy olyat is hallottam, hogy egy angyal nevű család működött közre ez ügyben.
Én a legendának ezen változatát tartom közérdeklődésre forgóbbnak, hogy angyalok hozták el Kalocsáról, ugye mind a szentély részét képező gótikus kis kegykápolnát, mint pedig Máriának a benne található kegyszobrát. Ugye török vész elől, a török elől menekítették ide. Megpróbálta a török bekötni a lovait az akkor Kalocsa központjában álló kápolnába, és ezt a isteni gondviselés nem engedte meg. Ilyetén került ez a gyönyörűséges kápolna ide, ez 1520-as esztendőben a legenda szerint.
Gyönyörű, szép csillag, boltozatos, gótikus szentélye van a templomnak, ez az a bizonyos kápolna. És az oltár bele van úgy terentve, hogy ki sem mozdítható onnan, csodaszép.
Így van, rajta ugye ferences múltnak igazában véve fényt kölcsönző két fő alakja, ugye ferences rendnek, egyikük a rendalapító, Szent István királyunk mellett látható, az is Szent Ferenc szobra, illetve Szent László királyunk mellett pedig Pádói Szent Antalnak a szobra foglal helyet.
Itt a kis Jézussal a kezében.
Így van, kis Jézussal a kezében, az Andocsi kegyszobor előtt. Magyar történelmünk nagyja is itt találhatóak a az oltárocskán, mint említettem, apostoli Szent Királyunk Szent István is helyet kapott rajta, fölajánlja az országot és a koronát itt is a szűzanya oltalmába, valamint Szent Antalunk mellett pedig középkori magyar lovageszménynek a megtestesítője, Szent László királyunk is kifejezi a hódolatát. És mivel ugye itt a szűzanya kegyszobrának, illetve a kegykápolnának a legenda alapján való idehozatalában az angyalok működtek közre, ezért nagy boldogasszony korban a főbúcsú, de angyalok királynőjének is szokás itt őt énekszerűen nevezni, és mint királynőnek ugye van kísérete is, ehhez a kísérethez tartozik már az 1520-as évek óta Szent Dorottya, illetőleg színői Szent Katalinnak a szobra.
Akik ott őrködnek, mint udvarhölgyek a szűzanya mellett, jobbján és balján, és hát középen a szűzanya szobor, amely egy jó 120-150 centi, nem tudom megítélni mekkora, de igen nagy szűzanyájuk van.
Igen, 150 centi fölött van, az én mérésém alapján 155.
És öltöztethető.
Így van. 1747-ben szentelik fel a templomot ebben az új megépített formájában, hiszen kezdetben ugye 1520-ban csak a kegykápolna állott itt a dombocskán, és hát 1716-ban kerülnek ide a ferences atyák. Ők azok, akik tulajdonképpen 1739-től 45-ig szorgalmazzák azt, hogy a gótikus kegykápolna legyen egybefüggesztve egy barokk templomhajóval. Ez az egybeszerkesztődés az 1739-től 45-ig történik meg. 45 és 47 között a belső berendezés készül el, és 1747-ben advent harmadik vasárnapján szenteli fel a templomot Padányi bíró Márton veszprémi püspök. Állítólagosan erre a híres ünnepségre kapja az első kis ruhát a kegyszobor. Tulajdonképpen ez a ruha sajnos nincs a birtokunkban. Az általunk között legrégebbi az 1852-es kis ruha, a legújabb az pedig idén Nagy Boldogasszonynak az ünnepére érkezett. Tehát ilyen módon 2014-ben is kézzelfogható az a tulajdonképpen nagy-nagy hittanos igazság, hogy Máriának a pártfogásáért köszönetet lehet mondani, hogy a kéréseket, híveknek a kéréseit közelebb viszi az Úr Jézushoz, Márián keresztül Jézushoz, ez minden kegyhelynek tulajdonképpen a mottója lehet, és hát ezt a tulajdonképpeni hírvitelt, vagy kérésvitelt, pártfogást így köszönik meg ebben a formában itt Andocson a hívek, hogy egy-egy ruhát mindig adományoznak neki, vagy egyéni személyek, vagy családok, vagy plémániai közösségek.
Angyaloknak boldog királynéja, Úr Jézusnak dicsőséges anyja, mennyországnak ékes szép csillaga, paradicsom tündöklő kapuja. Nézd le mennyből reánk kegyelmesen, mert kiáltunk hozzád keservesen. Nyújtsd kezedet, anyánk, mindenkinek, kik általad irgalmat keresnek. Dicsértessél, dicső szent háromság, kitőle rád minden lelki jóság. Dicsértessél, nagyságos asszonyság, ki által száll reánk a mennyország.
Lila ruhát visel most épp a szűzanya, mert hogy advent van?
Így van, mert advent van, mindig a liturgikus színeknek megfelelő ruhácskában van öltöztetve a szűzanya is. Általában akkor szoktunk a liturgiának a menete aluli kivételt engedélyezni, hogy olyan zarándokcsoport érkezik, aki varratott ruhát és a sajátját szeretné rajta látni.
Minden oltár, és hát számos oltár van, lilába öltözött most. Gondolom, hogy egy nagyon buzgó oltáregyleti hölgycsapat segítheti a plébános munkáját, mert hát egyedül azt hiszem, hogy nem lenne egy férfinak ennyi szép érzéke és türelme.
Nélkülük ez nem működne, igazából véve öten vannak. Van egy gimnazista fiatal ember, aki besegít a hagyományőrzésnek és a Mária tiszteletnek a jegyében. Nagy-nagy buzgósággal működik ő is, illetve hát a mellettem álló képviselőtestület a plébániának 8 tagú, ebből többen benne vannak az öltöztetők, illetve a diszítők között is.
Úgy látom, hogy a főoltár mellett jobbra-balra egy-egy kis kapu van, körbejárható volt régen ez a, és föl lehetett menni esetleg a szűzanyához.
Ennek a két kis kapuzatnak az az oka, hogy igazából véve az oltárnak a felépítése lehetővé teszi azt itt Andocson is, mint több más kegyhelyen, hogy az oltár alatt áthaladjunk, ez mind a mai napig így van, tehát át lehet alatta menni, és ezáltal is megérezzük azt, hogy Máriának a kötényében vagyunk.
De Mária nem érinthető meg a hívek által, ugye? Tehát nem lehet hátul, vagy hogyha öltöztetik, akkor hogy veszik le a szűzanyát?
A szűzanyát nem veszik le, hanem a kegyoltárra ráállítunk egy ilyen emelőkosaras tűzoltó kocsi létrájához hasonló létrát, és ezen a tulajdonképpeni létrán mennek föl az illetékesek, akik már több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az öltöztetés terében, és a szűzanyát állóhelyben öltöztetik át, tehát nagyon nagy csavarokkal oda van csavarozva, úgyhogy valóban csak a díszítők szokták megérinteni.
Szép Mária monogramos festett ablakon jön be a fény a szűzanya feje fölött, és a fölött pedig egy nagy szép koronát tartanak az angyalok, és sok-sok angyal segítkezik nem csak a kápolnát idehozni, hanem az oltárt tartani.
Így van, ez is annak az egyik megtestesülési jele, itt Andocson ábrázolás szempontjából, hogy a szűzanya ugye mennyországnak királynéja, illetőleg hát maga ugye az angyalok királynője.
A szentélyből, ha kilépünk, a diadalív fölött van a Szent Háromság. Általában az oltárok fölött szokott lenni a régi barokk oltároknál, de itt nem volt hely neki.
Valószínűleg ez már a rokokó átmenet jegyében készült egyébként el, bemutatja azt, hogy egy Isten van három szemében.
A mellékoltárok felé közeledjünk, a diadalív mellett jobbra-balra egy-egy ferences témájú.
Egy-egy ferences témájú oltár, mivel a rendalapítónak is van itt oltára, éppen ezért az ő oltárával kezdjük meg. Szent Ferenc oltáráról van szó. Lengyel család az, aki állítatja ezt az oltárocskát. Az oltárképen pedig azt láthatjuk, hogy Szent Ferenc megkapja Jézusnak az öt szent sebét, stigmákat, és ezt ugye halál előtt 2 évvel kapja meg, ezeket haláláig viseli is. A szobrokban pedig, amelyek az oltárkép mellett vannak elhelyezve, 2 hitvallót láthatunk igazából véve kirajzolódni. Egyikük Szent Rókus, egy egészségügyi szentnek tekinthető.
Egy kutyussal.
Egy kutyával pontosan.
Nem a kutya harapta meg.
Nem. Pestis és betegek ápolásának szentelte az élete.
Mutatja a sebét a combján.
Igen, mutatja a sebét a combján. Ez azért van így, mert állítólag, legalábbis az én tudásom alapján, Rókust valamilyen sebes, hólyagos betegségnek a gyógyulása szempontjából az isteni gondviselés ezt a jámbor kis kutyát használta fel. Hát aztán Rókus tulajdonképpen a pestis és betegek ápolásának szentelte az élete jó részt, saját maga is pestisbe halt egyébként meg.
Másik Szent Sebestyén?
Másikuk pedig Szent Sebestyén, ez az átnyilazott fiatalember, császári testőrségnek volt a Római Birodalom idején a tisztje, és a tulajdonképpen a birodalom minden egyes szegmensébe eljutott a vallásgyakorlás, így a katonaságot is tulajdonképpen hála Istennek célba vette. A legfőbb testőrtiszt ugye nem nyert el a császár tetszését abból a szempontból, hogy keresztény, ezért lenyilasztatja, úgy gondolja, hogy nyilazás okozta sebekbe belehal, azonban az ősegyházi közösség megtalálja a sebesültet, és vagy maga az egész közösség, vagy pedig egy jámbor idős asszonynak a jóvoltából isteni gondviselés őt használja föl, fölgyógyul, visszamegy a császárhoz, aki nem bocsánatot kér tőle, hanem elküldi a közeli cirkuszba, ahol először megverik, majd a később agyonkövezik ezt a jámbor katonatisztet.
Fölül is van egy kis kép a Szent Ferenc oltár felső részén.
Napkeleti bölcseknek a hódolata látható rajta.
Térjünk át a másik ferences oltárhoz.
Másik ferences oltárunk pedig Szent Antalunkat ábrázolja az ő tiszteletére emeltetett, ő a pátrónus. Gyermek Jézussal együtt ábrázolják szokásos módon ezt a jámbor szentet. Az oltárocska tetején pedig az a híres jelenet látható, amikor is Bonvillónak a szamarát arra ösztönözte Szent Antalunk, hogy hajtson térdet a oltári szentségben valóságosan jelenlévő Úr Jézus előtt, és ezt a legenda alapján ugye a szamár meg is tette. A szentekben pedig hát 2 vértanút láthatunk.
2 hölgyet.
Így van, kirajzolódni. Egyik a bányászok és a tüzéreknek a védőszentje Borbála, Szent Borbála, tartja a vértanúság kelyhét és a pálmát a kezében. Másikuk pedig Alexandré, Szent Katalin, mögötte ugye az attribútumával a kerékkel, hiszen kerékbe törve halt vértanú halált. Ezt az oltáruskát egyébként a főoltárt állítató Zicsi család állította. Tehát a zicsieknek 2 oltárt köszönhetünk, egyrészt a főoltárt, másik részben pedig a Szent Antal oltárát.
A Szent Ferenc oltárt kinek köszönhetjük? Ott egy ilyen egyszarvú, az volt a lengyel család címere, az az Unicornis?
Így van, ez a lengyel családnak a címere. Az oltárok többségét egyébként ők adták itt az Andocsi templomnak.
Közvetlen szomszédságában újabb 2 oltár van, ez már kevésbé ferences, de gyönyörű, jól lehet fele akkora magasságú, fölső traktusa nincs ezeknek az oltároknak, de remek barokk alkotások.
Ezt az oltárocskát a Szent Anna oltárának szokás nevezni, igazában véve gyermek Mária látható együtt a szüleivel.
Ahogy tanulja az ABC-t.
Közösen olvassák ugye a szentírást. Nagyon fontos lenne az, hogy hát minden egyes magyar család így legalább naponta egy-egy negyed órára össze tudjon ülni, vagy 10 percre, hogy a gyermekek és a szülők közösen beszélgessenek a vallásnak a titkairól, hitnek a megnyilvánulási formáiról. A kép mellett pedig, ugye, mivel Jézus és Keresztelő János unokatestvérek voltak, ezért a Keresztelő Szent Jánosnak a szülei láthatóak. Az egyikük ugye Zakariás, ószövetségi pap, a másikuk pedig Erzsébet asszony, így kerül a családi kör teljes kibontakozásra. Jézusnak a édesanyja, illetve a nevelőpapája, Szent József is itt található az oltár tetején, illetve Keresztelő Szent Jánosnak a szülei, az unokatestvérek így kapcsolódnak itt tulajdonképpen össze.
A Jézus szíve oltár, ez egy újabb oltárkép lehet.
Így van, ezt az oltárocskát szintén a lengyel család adományozta, tulajdonképpen egy helycserés támadásnak az eredménye. A 1912-ben házfőnökösködő kis Arisztid, ferences atya lecseréltette Mária oltárképét, mert különben ez egy szeplőtelen fogantatás oltárnevet viselte erre a Jézus szíve képre, hogy így munkája itt Andocson a Jézus szíve tiszteletnek a erősödését.
És az apostol fejedelmek a két mellékalak?
Így van, a kulcsot Szent Péter, az Anya Szent Egyház első pápája tartja a kezében, másikuk pedig ugye Szent Pál, a pogányok nagy-nagy tanítómestere.
És Szent Imre van a tetején az oltárnak?
Az oltár tetején így van, Magyar Ifjúság első szent virága, Szent Imre látható.
És eljutottunk a szószékig, most vagyunk a templom hajó közepén, nagyon-nagyon szép a szószék is.
1747-es keltezésű, Lengyel Lajos az, aki állítottja, és hát minden bizonnyal markánsan kifejeződés is utatja rajta, hogy a evangélium hirdetésének kell róla elhangoznia, hiszen a négy evangélistát láthatjuk a csücskében, fölöttük a művészeti szimbólumok, Lukács fölött a bika, aztán János fölött a sas, Márk fölött az oroszlán, Máté fölött pedig az angyal.
És hát ez a tipikus ferences jel, egy ferences jobb kéz kinyúlik a szószékről, és egy kereszt van benne.
Így van, állítólag ez azért fogalmazódik még minden ferences múltú templomban így, mert figyelmeztetnek a ferencesek, hogy a prédikátornak elsősorban Jézusról kell beszélnie, ha pedig többet szólni már nem tud, akkor rá kell tekinteni a feszületre, amelyről a legtöbbet lehet tanulni.
De a kereszt kiemelhető?
Igen.
Két újabb mellékoltár következik.
Így van, de azért Szent Lóriánnak a szobrát se felejtsük el.
Jaj, bizony, a szószékkel szemben.
Szintén Lengyel Gáspár az adományozó.
Annyiszor említettetek a lengyel családot. Igen. Hosszú ideig volt birtokos család itt a környéken?
A környéken, Lengyel Tótiban voltak nekik birtokaik, így van.
És kegyúra volt a templomnak végül?
Nem mondható, de hanem az a adományozásának a fő tulajdonképpeni vonalata, hogy mind a Balaton északi és déli partján nagyon sok jót tettek az egyházközségekkel. Következő oltár a Jánosok oltára nevet viseli, azért ilyen frappáns a neve, mert három Szent János van rajta föltüntetve. Az egyikük ugye az oltárképen Nepomuki Szent János, a gyónási titok védőszentje látható, másikuk pedig Keresztelő Szent János, ott tartja kis keresztet a kezében, ugye Adventben nagy-nagy lelki vezetőnk, szorgalmazza az embernek a megtérését, teljes átalakulását, építsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit Izaiás után. Hát nekünk is csak akkor igazi a karácsonyunk, hogyha a bűnbánat által valóban megtisztítjuk a szívünket, és oda a legdrágább ajándék maga az Isten üdvözítő betérhet karácsonykor. A harmadik Szent János pedig az apostol, igen. Ő a méreg poharat tartja a kezében, megpróbálták megmérgezni, de nem jött össze, és erre a eseményre megy vissza, ugye az Anya Szent Egyháznak a december 27-i János napi bor megáldása.
Itt meg ferences hölgyeket látunk.
Így van, az egyikük Szent Koleta, a pátnő tartja a botot a kezében, másikuk pedig Assisi Szent Klára, ugye a Clarissa apácák első főnöknője, tudjuk azt, hogy Szent Ferenc és Szent Klára közösen alapították ezt a rendet, és így kerülhetett ide Klára anyának a szobra, amely egyébként a Szent Borbála oltáron van elhelyezve. 1748-as kertezésű a Nicki családnak az adományaként állhat itt. Én ezt egy sajátosan női oltárnak szoktam mondani, mert hát ugye hölgy az adományozó, Nicki Borbála, saját védőszentjének állít emléket, Borbála lefejezése látható az oltáron. Egyébként tulajdonképpen, hogyha megtekintjük ezt a festményt, egy bizonyos fokú ellentmondást láthatunk benne megfogalmazódni, mert ugye egy római birodalom idején végbe ment vértanúságot, mártíriumot, hogy egy török népviseletben lévő kivégző hajt végre. Hát állítólag benne van ebben a képben ugye a török iránt érzett akkori ellenszenv. Egyébként Borbálának a saját apja volt ez a kivégző. És az oltár tetején ott látható egyedüli férfi alakként ő megjegyzendő, Szent Mihály, a mennyei seregek vezére. A bűn és a sátán elleni küzdelmeinkben az ő pártfogása nagyon hathatós.
Téli álmát alussza ilyenkor a kegyhely, gondolom plémánia templomként úgy üzemel, ahogy kell egy falusi templomnak, de azért nagyon egyenetlen a látogatottsága a templomnak. A szép időben, tavasszal, különösen nagy ünnepekkor sokkal többen itt vannak, és mindenhonnan jönnek, igen. Nem?
Így van, tehát a kegyhely igazából véve márciustól november elejéig nagyon nagy léptékkel fogadja a látogatókat, ezt el lehet mondani, az zarándokokat. Igazából véve most is vannak hétvégenként, de most már azért november vége, december elején mondjuk elenyésző a szám, és akkor valóban téli álom alvása után, vagy március elején, február végén éled újra.
És egyedül van itt most papi személyként, valamikor 8-10 szerzetes is akár lehetett ebbe a kolostorba. Hogyan bírja, van-e segítség?
Hát az egyházközségi képviselőtestület mindenképpen segít ebben a tulajdonképpeni búcsúi fogadásban, tehát vannak, akik mellettem állnak, hál' Istennek. Igazából véve a búcsúi szónokok mindig nagy-nagy szeretettel jönnek, akiket meghívok, illetve hát olyan paptestvérek is szoktak jönni, 2-3, aki a gyóntatásokat is végzi. Tehát általában 2-3 gyóntató mindig van a nagyobb búcsuk alatt.
Zarándokszállásuk van-e?
Zarándokszállásunk van, igaz, hogy most felújításra szorul, illetve felújítás alatt van, különböző pályázati és püspökségi segítségnek a jegyében igyekszünk tavaszra megújítani a utcafront felüli emeletnek a felső részét.
Szalai Tamás atya, Andocs plébánosa mutatta be nekünk ezt a gyönyörű szép kegytemplomot. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceri Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.